Amikor az interjúra felkértem, azt mondta nekem, hogy mindig öröm Ordas Lajosról beszélnie. Miért?
Ordas Lajost a 20. századi magyar evangélikus egyháztörténet legkiemelkedőbb alakjának tartom. Annak ellenére, hogy aktív püspöki szolgálata, az összesen 5 évet ölelt fel, ráadásul 2 részletben, ugye 45-től 48-ig, aztán 56-tól 58 nyaráig, de az a hozzáállás, az a gondolkodás, az a mély hitből fakadó szilárd meggyőződés, ami őt az életén keresztül vezérelte, és a tetteiben megmutatkozott, példaértékű. Egészen mai napig is. Ugye ezre az időszakra esik a egyébként ateista államhatalom berendezkedése Magyarországon. Ebben ő egy egyház vezetőjeként olyan hihetetlen erővel és Istenhez való ragaszkodással tudta képviselni azt, ami az egyház feladata, és küzdött az egyház önrendelkezésért, amit nagyon kevesen tettek meg abban az időben, meg is lett a következménye nyilván.
Személyes kötődése már nem lehetett Ordas Lajos püspökhöz, de édesapján keresztül érte hatást. Hogyan adódik ez tovább, illetve hogyan kapta ezt a családban? Amit tud róla, amilyen képe kialakult Ordas Lajosról?
Nyilván nem mellékes dolog, hogy néhai nagyapám, Zászkaricki Pál Fóti Esperes egy bő fél évig, majdnem egy évig püspök helyettes volt Ordas mellett, és amikor Ordas 57-ben az Amerikában megrendezésre kerülő LVS nagy gyűlésen volt, akkor abban az időben nagyapa elég aktívan segítette. És érdekes, hogy Ordas annak idején, amikor a választás volt, nem nagyapámat szerette volna helyettesnek, viszont mikor megválasztották, visszaemlékezésében írja, hogy nagyon nagy nyugalommal ment el külföldre, mert tudta, jó kezekben lesz addig az egyház kerületnek az irányítása. Tehát nyilván ez egy meghatározó dolog, de én nagyapámat sem ismertem, nemhogy Ordas Lajost. Az első ilyen meghatározó élmény az valamikor 87-88 körül lehetett, amikor a Ordas önéletrajzi írásainak második kötete megjelent. Édesapám kezembe adta, kinyitotta a 900, nem tudom, 70 akárhanyadik oldalom, hogy ezt olvasd el. És ott volt a függelékben egy közel 30 oldalas szöveg nagyapámról. Ittam a szavait, és a sereg dolog világos lett számomra, hogy hogyan élt, milyen küzdelmei, szenvedései voltak. Erről egyébként a családban olyan nagyon sok beszéd nem volt. De akkor ki az, aki ezt leírta? Hogy kerül ez ide? Mi ez a könyv, amiben az én nagyapámról 30 oldalas függelék van? És aztán így lett számomra izgalmassá Ordas Lajos személye. Ráadásul mindez a ceglédi parókián volt, ahol jóval korábban, ugye Ordas 10 éven keresztül, mint parókus lelkész is lakott. Tehát az egésznek volt egy ilyen helyi atmoszférája is. Aztán elindultok, hogy egyházban a változások, megalakult az Ordas baráti kör, amelynek az üzenete, gondolat, ezek engem nagyon megfogtak. Persze rengeteg írás olyan, ami mai napig is nagyon fontos számomra.
Az Ordas Lajos baráti kör alakultát az Ordas Lajos alapítványá most az utóbbi években?
Ezt egészen pontosan úgy kell mondani, hogy az Ordas Lajos baráti kör megszűnt, és született előtte egy Ordas Lajos alapítvány, ugye ez egyik egy társadalmi szervezet, egy egyesület volt, ez pedig egy alapítvány, tehát ilyen értelemben jogfolytonosság nincs a kettő között. Ugyanakkor a baráti kör az önmaga felosztatását kimondó közgyűlésén Ordas Lajos szellemi hagyatékának jogait átadta az alapítvány számára, ezt annak idején még Ordas özvegye adta a baráti körnek, és ezt kapta meg az alapítvány, és vette át többek között például a Keresztény Igazságnak a kiadói feladatait is.
Mikor lett az alapítvány vezetője?
Indulástól Iczis püspök úrnak az volt a kérése, hogy ezt vállaljam el, az volt az ő gondolata, hogy egy 5-tagú kuratórium álljon föl, a Keresztény Igazság szerkesztőségét képviselje a kuratóriumban Isó Dorottya, és akkor Ordas 3 egykori gyülekezetéből, Ceglédről, Kelenföldről és Deák térről kért fel egy-egy egyháztagot a püspök úr, is így állt össze a 5-fős kuratórium.
Mit gondol, mit adhat ma az alapítvány munkája és Ordas Lajos munkássága az egyház népének, vagy olyanoknak is akár, akik nem tartoznak az evangélikus egyházhoz?
Megörökültünk bizonyos feladatokat, hogy az Ordas Lajos baráti kör elég intenzív sajtómunkát végzett, elég sok könyvet jelentetett, meg nagyon sok Ordas írás, de Ordasról szóló írást, illetve egyéb egyház építő könyvet, a folyóiratot is említettem már, tehát ezeket tovább kell vinni. Éppen a hét elején jött ki a nyomdából Ordasnak a Keresztfa tövében című bőjti meditációs könyvének az új kiadása, mert az előző elfogyott, szép kötetet sikerült kiadnunk. Ezt mindenképpen tovább kell vinni, azt gondolom, hogy ezeknek az írásoknak folyamatosan elérhetőnek kell lennie egyházunkban, vagy a érdeklődők számára. Ugyanakkor ugye üzemeltetünk egy honlapot, amit nagyon sok kutató használ, egyháztörténettel foglalkozó kutató, ennek elég sok anyagát már németre és angolra is lefordítottuk, hogy szólaljon meg egy hiteles hang erről az időszakról, tehát a 45 utáni egyháztörténet időszakáról. És azt gondolom, hogy Ordasnak a lelki munkáját, a lelki életének írott nyomait is elérhetővé kell tenni. Számomra nagyon gyönyörű az ő ilyen jellegű írásaiban, hogy folyamatosan Uramnak szólítja Jézust. Minden írása úgy kezdődött annak idején püspökként is, hogy a levei tetére felírta Jézus, és utána jött a levél. Tehát az Úr nevével köszönti az olvasót. Amikor pedig főleg a második püspöki szolgálat után időszakában már gyakorlatilag aktív szolgálatot nem végezhetett, és otthon a négy fal között írta ezeket a meditációkat, akkor meg egy olyan bensőséges, személyes hangon beszél a megváltójával, amit nagyon kevesen mertek leírni, vagy mernek leírni a mai napig is. Valamiféle szemérmességből, nem tudom, gondolok itt a Minden napra való áhítataira, ami Útra való címen jelent meg. Van egy nagyon fontos kötete, Nem tudok imádkozni címmel, amiben lépésről lépésre az ima életében megfáradt keresztény embert segít visszavezetni az intenzív ima életbe, és ebben is olyan mélységeket jár meg, és nem szégyen, hanem mutat meg önmagáról is, ami hát nagyon, nagyon keveseknél olvasható.
Aktuálisan milyen Ordas írásmű kiadására készülnek?
Néhány évvel ezelőtt Dedinszky Gyula bácsitól, aki Ordas Lajos veje, az alapítvány megkapta Ordas Lajos naplóját. Aktív életében végigírt naplót, ennek a nagyon nagy része fennmaradt, és ezt szeretnénk könyvformában megjelentetni. Kalandos története van, de ezt nem szeretném elárulni, majd az első kötetben benne lesz ezzel kapcsolatban egy interjú. Ordasnak több önéletrajz írása is van, de írt ő elég sok promemóriát, tehát rendszeresen csinálta azt, hogy volt egy fontos tárgyalása, akkor utána hazament, és fejből leírt az egészet, majdnem szóról szóra. De emellett ő naplót is vezetett, és ebből az aktív püspöki éveire néhány évnyi anyag megmaradt, aztán 1961-től egészen 78-ig, halál előtt talán két héttel van az utolsó bejegyzés a naplóban. Ezt szeretnénk mondjuk a nagyon magánéleti jellegű feljegyzéseket kihúzva és lábjegyzetekkel, háttérdokumentumokkal ellátva kiadni. Nyilván ez egy sorozat kell, hogy legyen, mert ez 20-300 oldal, hosszú munka lesz.
Mit gondol, miféle helytállásra van szüksége a mai kereszténységnek, és mi lehet, ami a hűségét leginkább próbára teszi?
Soha ennyi keresztényt nem üldöztek a világon, mint manapság. Nyilván ez Magyarországon kevésbé igaz. Azt gondolom, hogy egészen más kísértéseknek kell szembenéznie a keresztény embernek, ami elsősorban a jólét kísértése, az elismertség kísértése, az állami támogatások kísértése, azok, amik engedik ellazulni az embert, hogy akkor itt most már minden rendben van, és akkor minden megy a maga útján, és nem. Most nincsenek olyan nagyon nagy bajok ebben az országban, nincs háború, nincs tömeges éhínség, ezek elkényelmesítik sokunk hitét. Ezért egy kitartó, mindennapos imádkozás, egy mindennapos Isten igéjével, Isten ügyével való foglalkozás az bizony egyre nagyobb próba az ember számára. Ez egy kicsit, mint amikor egy anya minden nap oda teszi a reggelit meg a vacsorát az asztalra, azt a gyerek észre se veszi, egyszer nem tenné oda, már is lenne belőle baj. Hát valahogy így vagyunk az Istennel is, hogy ő most itt Magyarországon egy olyan helyzetet engedett teremteni, ami nagyon régen nem volt. Hát mikor volt Magyarország utoljára olyan, hogy 70 éve nem volt háború? Nagyon régen. És emberek elfelejtették az Istent.
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Máté evangéliuma 5. rész 6. vers. Uram, voltam már nagyon éhes is, és nagyon szomjas is. Gyötrő, kínzó érzés ez. Rosszabb ennél csak az volt, amikor előttem állt a különben kívánatos étel, de épp vágytalanság miatt nem tudtam belőle enni. Éhségem az egészség jele volt. Az ételtől való iszonyodás betegségre mutatott. Te, az emberi lélek igaz ismerője, az igazságról használod ezt a hasonlatot. Belőle megértem, lelki életem egészségének bizonyítéka, ha szenvedélyesen vágyódom Isten igazságára. De téged, a lelkem orvosát kell sürgősen keresnem, ha semmi sem hajt az igazság keresésére, vagy pedig, ha fásultan elfordulok az igazságtól, amikor az nyilvánvalóan előttem van. Uram, Bibliámban olvasom, Ézsau még jogaitól is elállt, hogy éhségét csillapítsa. És bizonyos, az éhes embert az ételnek még az illata is messze elcsalogatja. Segíts Isten igazságáért mindent feláldoznom. S ha a földi életben meg nem találom, akkor az igazság oldhatatlan vágya vezessen még a halál határvonalán át is oda, ahol ígéretet bizonyosan teljesedik, és én, az éhező és szomjas ember megelégítetést találok.